megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél 4, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Megint drágábban tankolhatunk, szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok ára. A benzin és a gázola is 8-8 forinttal többe kerül majd literenként a hét közepétől, így a 95-ös átlagos ára 385, a dízelé pedig 371 forintra változik. De a kutaknál akár 25 forintos árkülönbség is lehet. Az MSZP-s kormányok jogi felelősségre vonását szorgalmazná a fideszes Szijjártó Péter. Az államadóság növekedésének okait vizsgáló albizottság alelnöke szerint a testület előtt világossá váltak az elmúlt 8 év során elkövetett politikai bűnök. Most azt kell megvizsgálni, hogy ezért jogi úton milyen büntetéseket lehet kiszabni, hangoztatta a kormánypárti politikus. Az MSZP alelnöke szerint gazdaságpolitikai döntésekről nem a bíróságoknak, hanem a választóknak kell ítéletet mondani. Kovács László azt mondta, nem ismer olyan országot, ahol a költségvetési hiány vagy az államadóság mértéke büntetőjogi kérdéssé vált volna. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az adósságot növelő tételek között az első Orbán kormány lakástámogatási rendszere nem sokkal került kevesebben, mint a Medgyessy kabinet 200 napos programja. Utóbbi 4 millió nehezen élő ember életfeltételét javította, miközben a fideszes program inkább csak a tehetőseknek kedvezett, hangoztatta Kovács László. A szlovák államfő csak a kisebbségi kérdésben lát problémát országa és Magyarország között. Iván Gašparovics kifogásolta, hogy a budapesti vezetés a külföldön élő kisebbségeihez fűződő viszonyt a kollektív jogok alapján építi. Szerinte ennek ma a világban és ezzel az Európai Unióban sincs támogatója. Ugyanakkor Szlovákia az állampolgárainak, mint egyénnek a szabadságára építi filozófiáját, hangoztatta az elnök, aki szerint Pozsony teljes felelősséggel gondoskodik nemzeti kisebbségeiről. Továbbra sem ajánlja a németországi hasmenős járványért felelősnek tartott csírák fogyasztását az ANTS. A tiszti orvosi szolgálat szerint a háztartásokban és más helyeken is lehetnek még a járványt okozó magvakból. Az Európai Unióban már korábban megtiltották az Egyiptomban termesztett növények behozatalát, de a korábbi szállítmányok miatt még így is lehetnek problémák. Így azt ajánlják, hogy idehaza és akár külföldre utazva is kerüljék az ilyen növényi termékek fogyasztását, mondta el a Klubrádiónak dr. Oroszi Beatrix, az országos tiszti főorvos tanácsadója.
Mi azt javasoljuk, hogy Magyarországon jelen pillanatban kerüljék a nyersen fogyasztott, otthon csíráztatott vagy készen vásárolt csírákat, ezeknek a fogyasztását, illetve amennyiben külföldre készülnek, például Nyugat-Európába, és ott salátát, salátaféléket fogyasztanak, amelyeken csíra található, ott is inkább óvatosságra intünk, hogy kerüljék el ezeket, mivel nem mondhatjuk jelen pillanatban azt, hogy ezeknek az ételeknek a fogyasztása 100%-ban biztonságos.
Egy helyen szeretnék kezelni a balesetet szenvedett belga családból életben maradt két kislányt idehaza. A fővárosi Helyimpál kórház intenzív osztályán ápolt 5 éves kislány állapota tovább javul, ezért a napokban felveszik a kapcsolatot a testvérét ellátó győri kórházzal. Az M1-es autópályán a közelmúltban történt baleset többi sérültje, a helyszínen a kórházba szállítás közben, illetőleg kórházban az ápolás során vesztette életét, legutóbb az édesapa halt meg. Ma jönnek a záporok, zivatarok, először nyugaton, aztán a középső ország részben főleg alakulhatnak ki záporos, zivatar foltos területek, ugyanakkor ma és holnap is meleg lesz, még 30 fok körüli hőmérséklettel, szerdától azonban kiadós eső és lehűlés ígérkezik. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A telefonvonalban Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nyár közepe van, ilyenkor van a pedagógusok szokásos évi szabadsága is. Emellett azzal kell nekik most foglalkozni, hogy eddig több mint 70 iskolát zártak be, szerveztek át, vagy adtak át egyházi kezelésbe az elmúlt néhány hónapban. Hogyan érintik ezek a változások a pedagógusokat? Van-e pontos adatuk arról, hogy mennyi pedagógust érint ez a változás, illetve hogy mik a tapasztalatok, hogyan fogadták a változásokat a kollégák?
Hát egy kicsit pontosítanék, egészen pontosan a mi információink szerint önkormányzati közoktatás intézmény átadás egyház számára az 88 volt. Ebből 20 olyan közoktatási intézményt adtak át az egyháznak, ahol a településen csak ez az egy iskola vagy óvoda volt. A többi az olyan nagyobb településen volt az átadás, ahol volt és maradt önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény. De ebben az évben is, mint ahogy az elmúlt években is, történt olyan változás, hogy az intézményt a fenntartó önkormányzat átszervezte, összevonta, vagy bezárta. Erről, hogy az egyháznak átadott intézményeken kívül hány ilyen volt, pontos adatunk nincs, mert hozzánk csak azok az információk jutnak el, ahol az evel a megszüntetéssel vagy összevonással, átszervezéssel problémák voltak. Feltételezem, hogy voltak olyan átszervezések vagy intézmény megszüntetések is, amelyeknél nem volt probléma.
Álláshelyek megszűnéséről lehet pontosan
adatokat? Általában azért ehhez hozzátartozik, hogy az intézmény összevonások vagy megszüntetések, azok általában álláshely megszüntetéssel is járni szoktak, de két felé kell bontani a dolgot. Az egyik az egyháznak történő intézmény átadás. Ott is előfordul egyébként, hogy kollégáink állás nélkül maradnak, hogyha azokat a feltételeket nem tudják elfogadni, amit az egyház kínál, felajánl a tovább foglalkoztatás szempontjából, illetve egy másik csoport az, amikor az önkormányzat az intézményét nem adja át, hanem vagy jogutóddal, vagy jogutód nélkül szünteti meg, összevonja, tagintézményé változtatja, tehát nagyon-nagyon sokféle van. Sajnos a legtöbb esetben ezt az indokolja, hogy csökken a tanuló létszám. Ezeket a döntéseket, és azért mondom, hogy hozzánk inkább azok a jelzések érkeznek, ahol problémák vannak az intézmény ilyen átszervezésével, ott nagyon sok esetben akár szülők, akár pedagógusok fordulnak hozzánk, mert szabálytalanságot vélnek felfedezni az intézkedésben.
Hát abban milyen szabálytalanságokat jelznek ilyenkor?
Igen, hát már rögtön az első kérdésére, hogy ezeket a változásokat ugye a pedagógus társadalom hogy fogadja. Általában azért nagyon rosszul, hiszen a foglalkoztatás nagyon sok esetben bizonytalanná válik. Az önkormányzatok akkor, mint kötelező feladatot, amikor ellátnak és közoktatási intézményt működtetnek, ez a működtetéshez esetenként kerülnek olyan helyzetbe, hogy az intézményt át kell szervezniük, össze kell vonni, vagy meg kell szüntetni. Ezekben az esetekben az önkormányzatok rendkívül sok hibát követnek el, még akkor is, hogyha igazuk van, mert a tanuló létszám csökkenés indokoltá teszi azt, hogy egy intézményt bezárjanak, vagy összevonjanak egy másikkal. A legtöbb esetben a probléma ott van, hogy az önkormányzat képviselő testülete egy úgynevezett elvi döntést hoz egy intézmény esetleges bezárásáról és átszervezéséről, majd amikor ezt a döntést meghozta, tulajdonképpen az intézmény sorsát megpecsételte, akkor kezdi el kimunkálni a tényleges átszervezést vagy megszüntetést, szerzi be a különböző szakvéleményeket. Na, a legtöbb probléma itt szokott lenni, hogy ezek a fejlesztési tervvel összhangban készült szakvéleményeket utólag szerzi be az önkormányzat, amikor már tulajdonképpen a döntést meghozta. Utána kezdi el az egyeztetést az érintettekkel, a pedagógusokkal, a közalkalmazottakkal, a szülőkkel.
Ha egyáltalán.
És általában nagyon sok kifogás és jogos kifogás a szülőknek és kollégáknak is, hogy ezek a véleménykérések tulajdonképpen csak egy szóbeli előterjesztés alapján történnek, és nem egy olyan dokumentumot adnak az intézmény dolgozói vagy a szülői képviselők elé, akik ebből a dokumentumból megnyugtatóan kiolvasnák azt, hogy mi lesz a gyereküknek a sorsa, mi lesz az intézmény pedagógiai programjával. Ebből az anyagból kellene kiderülni az, hogy az intézmény átszervezésének oka van, mindenféle hatásvizsgálattal és számszaki adatokkal ezt alá kellene támasztani, és akkor ezek egy, hát nem azt mondom, hogy simán rendeződnének a dolgok, de semmiféleképpen nem váltanának ki olyan nagy érzelmi viharokat, amelyek nagyon sok esetben a szülők is és a pedagógusok is az informálatlanság és a tájékozatlanság és a tájékoztatatlanság miatt elégedetlenkednek, mert nem tekinti őket az önkormányzat partnernek.
Itt a Klubrádióban több olyan szülői közösséggel is készítettünk már interjút, akik valamilyen módon próbálták megmenteni a gyerekeik iskoláját a bezárástól, illetve az átszervezéstől. Ön tud esetleg arról, hogy valahol sikerrel jártak a szülők?
Általában az önkormányzatoknak a gazdasági érvek szoktak a legtöbb esetben igazán indoka lenni, hogy egy intézményt megszüntetnek, és sajnos ki kell mondjuk, hogy a gazdasági érvek és a tényleg valósan bemutatott gazdasági számításokkal szemben azért olyan nagyon sok érvet nem tudunk felsorakoztatni. Azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy sem a szülők, sem a szakszervezet ebben az esetben nem tudja az önkormányzatnak a szándékát megváltoztatni, mert azért az esetek nagy részében, még ha mondom, ilyen szabálytalanságokat és nem kellőképpen előkészített intézmény átszervezést is csinál az önkormányzat, azért a legtöbb esetben annak valóban van oka, hogy ilyen lépésre kényszerül.
Ugye elsősorban gazdaságiak tehát ezek az okok, de hogyan lehet úgy megtervezni egy következő tanévet, akár anyagilag, hogy még nem fogadták el az új közoktatási törvényt, és nem fogadták el az új önkormányzati törvényt sem, így mennyire tervezhető a következő tanév?
Pillanatnyilag azért vannak hatályos törvények, amik még érvényben vannak, akár a közoktatási törvény, akár az önkormányzatokról szóló törvény, és még ezt kell figyelembe venni. Hogyha ezek módosulni fognak, akkor az egész közoktatás rendszerét hogyan fogja ez átalakítani, vagy az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét, nevezetesen, hogy az önkormányzatok azok, akik a közoktatási intézményeket fenntartják, működtetik, ez hogyan fog a későbbiekben megváltozni, ebben a pillanatban még nem tudjuk. A kollégák, az intézményvezetők úgy mentek el szabadságra, abban a tudatban, és ez teljesen természetes, hogy ma még ezek a hatályos törvények. Ugyanakkor pedig azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, és ez az elkövetkezendő évben, években nagyon komoly bizonytalanságot fog a közoktatásban jelenteni, hogy a parlament elfogadott egy olyan törvényt, mely szerint közoktatási intézményt átszervezni a szorgalmi időszak alatt is lehet. Ma azt kell tudni, hogy azokat a döntéseket a képviselő testületek a tavasz folyamán meghozták, ami szeptembertől vonatkoznak az intézmények átalakítására. Most ez a törvény arra ad lehetőséget, hogy tanév közben is súlyos gazdasági okokra hivatkozva esetleg a közoktatási intézményt tanév közben is átszervezhetik. Erre röviden csak azt tudom mondani, hogy ha ezt bevezetik, pontosabban, hogyha ezzel az önkormányzatok élnek, úgynevezett adósságrendezési okok miatt kaotikus állapotokat fog a közoktatásban okozni. Tessék elképzelni, beíratja a szülő a gyerekét, elkezdődik a tanév, és novemberben egyszer csak jön egy verdikt, hogy kérem szépen ezt az intézményt össze kell vonni egy másikkal. Mi lesz a gyerekekkel, mi lesz a pedagógusokkal? Eddig, hogy a törvény a szorgalmi időben ezt nem tette lehetővé, ha szabad így mondanom, azok az intézmények, akik fölött lebegett a kard, kaptak mindig egy év haladékot, hogy ha a következő tanév elkezdődhetett, akkor van egy 10 hónap, vagy egy év nyugalmi állapot. Most sajnos ez az állapot, ez meg fog ezzel a törvénnyel szűnni.
A biztonságról beszélgettünk, és ugye elsősorban az anyagi biztonsága, illetve a finanszírozás biztonsága az, ami fontos egy közoktatási intézmény működésénél, de én a biztonságnak egy másik aspektusáról kiadném a véleményét. Az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal közel egy éve indított Magyarországon egy nagyméretű és alapos közegészségügyi felmérést az általános iskolák állapotáról. Ez a felmérés, illetve a vizsgálat még nem ért véget, de részeredményeket már lehet róla tudni. Ebből az derül ki, hogy rettenetes állapotban vannak az iskolák.
Hát lehet, hogy ez a rettenetes állapot, ez mondjuk egy kicsit túlzó, de az biztos, hogy a közoktatási intézmények jelentős részében, ha kimegy a tiszti orvos és egy vizsgálatot tart, fog hibákat találni. Ez a következőből adódik. Egyrészt az elmúlt években az önkormányzatok hogy a feladatokat, a közoktatási ellátási feladatokat, ami kötelező, teljesíteni tudják, ezt megpróbálták megtenni, de nagyon sok esetben spóroltak az intézményeken, például a karbantartási összegeket évről évre csökkentették az intézményeknél. Magyarul az intézményeket az önkormányzatok a pénzhiány miatt hagyták egy kicsit lepusztulni és tönkremenni. Nem tudtak pénzt költeni, vagy sokszor lehet, hogy az odafigyelés is hiányzott, hogy az intézményeknek hány baleset forrása van egy kiálló vezetéknek, vagy egy nem eltakart radiátornak egy óvodában, és így tovább. 100 dolgot lehet felsorolni. Sajnos sok esetben hallottunk ilyet, hogy a kapu nem volt jól rögzítve, és a kapu rádölt a gyerekre, és nem csúszásgátló a lépcső, és a gyerek megcsúszik rajta, és eltöri a kezét, lábát. Szóval nagyon sok olyan dolog van, ami lehet, hogy nem is kerülne olyan nagy pénzbe, de pénzbe kerül. A rossz közoktatás is lehet drága, de a jó közoktatás az soha nem olcsó.
Galló Istvánénak, a pedagógusok szakszervezetének elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Reklám.
Györgyi, szerintem egy csomó ember van, aki még soha nem volt padödő koncerten.
Szerintem meg valaki azt se tudja, hogy van még padödő.
Miért padödő van?
Van.
Hát persze, csináljuk egy koncertet.
Jó.
Mikor? Hol?
Megyek. Augusztus 17-én.
Jó, Városmajori szabadtéri színpad.
Szerda este 8.
Oké.
Én
megyek.
Van is más dolgom, én is megyek.
Hülye.
A koncert támogatója a Klubrádió.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Biztosan emlékeznek a hallgatók, hogy június 29-ére általános sztrájkot hirdetett meg több szakszervezet, ez aztán autós demonstrációvá alakult, mert a szakszervezetek nem tudtak megegyezni az elégséges szolgáltatásról a munkaadókkal, így a bíróságtól várták, hogy erről döntsön. Így járt többek között a Városi és Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, aminek az elnökét, Gulyás Attilát köszöntöm a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Végül hozott döntést a bíróság?
Igen, van már jogerős határozatunk, és az elégséges szolgáltatással kapcsolatban másodfokon a bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú bírósági döntést, és azt mondja ki, hogy nem lehet sztrájkolni ebben a témakörben, tehát a korengedményes és a korkedvezményes témakörben, mert ez a munkáltatónak a hatáskörén kívüli döntést igényel, és ezzel kapcsolatban sztrájkot indítani nem lehet, ezt magyarázza el a végzés.
Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha önök az állammal szemben, ugye mint fő munkáltató szeretnének egy sztrájkot hirdetni, akkor erre az új sztrájktörvény szerint nincsen mód.
Pontosan így van. Kifejti még a bíróság, hogy hiába állítottuk mi azt, hogy kollektív munkahogyi vitát folytatunk, ez a megítélésük szerint nem minősül annak, mert nem a konkrétan a munkavégzéssel kapcsolatos célra irányul, és a sztrájknak mindenféleképpen eredménytelen kollektív munkahogyi vita után van helye, és ezáltal ilyen célból nem lehet sztrájkot tartani. Tulajdonképpen két témában is a sztrájkok, ezzel a két sztrájkkal kapcsolatban beadtunk keresetet. Az egyik keresetben azt kértük a bíróságtól, hogy állapítsa meg, vagy mondja ki, hogy ilyen céllal lehet ezt sztrájkot tartani, hogy a korkedvezmény ügyében. Ott is van egy elsőfokú és egy másodfokú határozatunk, az megegyezik. Ott mind a kettőben azt mondta ki a bíróság nagyon érdekes módon, hogy addig nem lehet eldönteni, hogy célja szerint jogszerű a sztrájk, amíg az elégséges szolgáltatásról nincs döntés. Érdemi vizsgálat nélkül elutasították a keresetünket. A másik, amiről most beszéltünk, hogy az elégséges szolgáltatással mi a helyzet, első fokon született egy határozat, ami számunkra kedvező volt, a munkáltató támadta meg, tehát ott exakt módon elmondták, hogy mennyi közlekedés kell legyen a sztrájk alatt, és a másodfokú bírósági végzésről beszéltem most, ami ezt hatályon kívül helyezi, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a bíróság nem tud dönteni az elégséges szolgáltatásról. Szerintem itt van ellentmondás a két másodfokú végzés között, hogy az egyik, amikor a célját kérdeztük, akkor azt mondja, hogy addig, amíg az elégséges szolgáltatásról nincs döntés, addig a célja nem megállapítható. Az elégségessel kapcsolatban meg megállapítja azt, hogy ilyen célra nem is lehet sztrájkot hirdetni, tehát nem arra válaszolt a bíróság, amit kérdeztünk. Tulajdonképpen a másik keresetbe kellett volna ezt leírja. Úgyhogy látszik ez is, hogy hát a bíróság se tud mit kezdeni ezzel a törvénnyel, tehát próbálkoznak ők is, de ilyen ellentmondásos leveleket szülnek. Hát.
Ilyenkor mit lehet tenni, hogyha a bíróság sem tud dönteni, önök sem tudnak, mármint a szakszervezetek sem tudnak megállapodni a munkaadóval, akkor kinek van egyáltalán döntési joga egy ilyen helyzetben?
Most még lehet fordulni a legfelsőbb bírósághoz jogorvoslatért, ezt meg is fogjuk tenni, mert megítélésünk szerint egyrészt eljárási hibákat is elkövetett a bíróság a másodfokú ítélet meghozatalakor, illetve hogyha ez is kimerül, ez a lehetőség, mert mondjuk a legfelsőbb bíróság is azt mondja, hogy helyben hagyja a másodfokú határozatot, akkor lehet menni nemzetközi fórumokhoz. Itt természetesen majd a konfederációknak, a mi konfederációknak, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének lesz feladata, mert a nemzetközi kapcsolatokat általában ők szokták képviselni. Meg tudjuk nézni azt, hogy esetleg IEO-hoz vagy Strasbourgba fordulhatunk, és ezt végig fogjuk vinni mindenféleképpen. Tehát ameddig jogi, jogorvoslati lehetőség van Magyarországon vagy külföldön, mi azzal élni fogunk.
De hogyha belegondolunk, akkor ez nem egy vagy két hét, hanem hónapok, akár éveket is igénybe vehet, amíg egy ilyen eljárás lezárul. Ez azt jelenti, hogy eddig akkor esélytelen az, hogy sztrájkot tartsanak a szakszervezetek?
Ez így van. Egyéb megmozdulásokat lehet tartani, de törvényesen sztrájkolni nem lehet. Már a legfelsőbb bírósági döntés is nem időkorláthoz kötött, tehát lehet, hogy másfél év múlva fogják kimondani azt, hogy mi a határozat.
Több szakszervezet azt mondta, hogy az egyenlőbb bánásmód hatósághoz is fordulnak, mert hogy ugye emlékeznek a hallgatók, június 29-i sztrájk, amikor elmaradt, akkor a kormány július 4-ére összehívott néhány szakszervezetet, hogy tárgyaljon velük. Önök ezek között a szakszervezetek között voltak, akik tudtak tárgyalni a kormánnyal?
Igen, de én ezt nem minősíteném tárgyalásnak. Egy találkozónak lehet nevezni, ahol én ki tudtam fejteni az álláspontunkat a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatban, viszont Szomba államtitkár úr közölte velünk, hogy nem illetékes ebben a témában. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a nyugdíjjal kapcsolatban az illetékes, és valamilyen okból kifolyólag nem hívták meg a minisztérium képviselőjét, pedig írásban leadtuk a követeléseinket, tehát hetekkel előtte már láthatták, hogy miről akarunk mi tárgyalni. Ennek ellenére nem volt ott a képviselő, úgyhogy az államtitkár úr csak annyit tudott mondani, hogy majd a legközelebbi alkalomra meghívják a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjét is.
A múlt héten tartottak egy közös sajtótájékoztatót, és ott több olyan szakszervezeti vélemény is elhangzott, hogy az utcai politizálás felé viszi a helyzetet ez a jelenlegi állapot, tehát az, hogy a kormány nem tárgyal a szakszervezetek képviselőjével. Mikre gondoltak, mik azok, amikre számíthatunk, illetve konkrétan mikor lesz a következő hasonló demonstráció, mint ami volt?
Hát a szakszervezetek részéről biztos, hogy csak törvényes eszközök lesznek, tehát a demonstrációk ebben a repertoárban biztos, hogy benne vannak. Most a héten már erről tárgyalunk is, hogy a következő lépéseknek mi legyen az ütemezése, de van itt egy nagyon veszélyes dolog ebben a folyamatban. Nyilván a társadalom különböző rétegeibe egyre nagyobb lesz a felháborodás és az elégedetlenség, és nem csak a szakszervezetek fognak utcára menni, hanem bárki más. És itt ebbe a lehetőségben benne vannak az engedetlenségi mozgalmak, bármilyen olyan rendbontások, ami már nem törvényes, de valószínűleg ez elkerülhetetlen lesz, mert törvényes úton senkivel se tárgyal a kormány érdemileg, akkor előbb-utóbb önállósulnak bizonyos csoportok, amik még egyszer hangsúlyozom, nem a szakszervezetek lesznek, de el fognak indulni ilyen folyamatok is, ami szerintem se a kormánynak, se a munkavállalóknak, se senkinek nem lesz jó. Viszont ezért a felelősség a kormányt fogja terhelni, hogy ez be fog következni.
Van arra bármilyen ütemezés, hogy esetleg újra tárgyalóasztalhoz ülnek, akár önökkel, akár más szakszervezetekkel? Ön tud erről?
Nincs még időpont. Kértük, hogy úgy álljunk föl a tárgyalóasztaltól, hogy jelöljék már ki az újabb időpontot. akkor az államtitkár úr azt mondta, hogy egyeztetni kell még a különböző minisztériumokkal, illetve neki referálni kell a tárgyalás vagy a megbeszélésnek az eredményeiről, és nem tudott kijelölni időpontot. Azóta se kaptunk új időpontot. Még az emlékeztetőt se kaptuk meg erről a megbeszélésről. Kaptunk ugyan egy emlékeztetőt, nem tudtam elfogadni, mert például a VTDSZ-nek az álláspontját és a tárgyaláson elhangzott észrevételeit nem is rögzítette az emlékeztető, úgyhogy én ezt visszaküldtem, hogy javítsák ki. Hát még a kijavított emlékeztetőt csak kaptuk készhez, nem hogy a újabb tárgyalási időpontot. Én úgy értékelem, hogy pusztán időhúzásról van szó a kormány részéről.
Gulyás Attilának, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Ezzel a mai műsor véget ért, kollégáim Rózsahegyi Gábor és Burger Lajos nevében is köszönöm figyelmüket. Szép napot kívánok, Bálint Juditot hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok, és elmondom, melyek azok a témák, amelyeket ma megbeszélésre ajánlok önöknek. A Jobbik jelöltje nyert Gyöngyös Patán mindannak ellenére, vagy talán éppen azért, ami az elmúlt hónapokban ott történt. Helyi ügyről van szó, vagy lehet-e országos méretekben messze menő következtetést levonni mindabból, tehát ami Gyöngyös Patán tegnap, illetve a hétvégén történt, vagy kiderült. Talán részben ehhez kapcsolódó kérdés is. Létrejöhet-e egy antifideszista koalíció a demokratikus ellenzéki pártok és a Jobbik között a Fidesz ellenében, ahogy az Karácsony Gergely LMP-s képviselő javasolta a minap. Friss hír, hogy ma a bíróságon nem jogerősen fölmentették a háborús bűnökkel vádolt 97 éves képíró Sándort, és ma ismét nagyon rosszul szerepelt a forint a svájci frankkal szemben is. Vajon mi lesz a devizahitelesekkel? Megbeszéljük csak, hívjon